Szevasztok. Hát a hangom még mindig nem változott meg, lehet, hogy soha nem is fog. Kész. Ilyen maradok, ilyen lesz a hangom. És ezért, vagy nem is ezért, de még mindig maradok a leveseknél. Mert hogy van egy nagyon jó leves. Szerintem ezt ritkábban, ezzel ritkábban találkozunk itt például ilyen éttermi viszonylatban, bár én nagyon szívesen venném. És ezt meg is mondom melyik, de hát ugye nem mindegy, hogy hogy készül. Annyit mondok, hogy sóska leves. Na, de nem cukrozgatjuk meg, szóval nem ez a... Majd mindjárt eljutunk oda, de nagyon-nagyon vissza kell mennünk az időben. Tehát ugye volt egyszer egy Glück Frigyes nevű úr, 1860-as, 70-es, és még így későbbi években. Hát akkor, amikor pezsgett, forrott Budapest, akkor lett olyan, amilyen még ma is bizonyos értelemben. Ott a szerencsénk van. És ő volt az, aki, hát egyrészt ő alapított az első pincériskolát, úgyhogy nagyon szépen kérem mindazokat, akik esetlegesen ebben a szakmában vannak, és hallgatják ezt, amiről itt beszélek, ugye az mindenképpen jegyezzék meg, hogy Glück Frigyesnek köszönhető, hogy annak idején voltak igencsak jó felszolgálók pincérek, komoly szakma volt. Hát nem mondom, hogy hát ma is el kellene, na, egy ilyen iskola, de mindegy. Ez erről majd egyszer külön. Na most a lényeg az, hogy ugye ez a bizonyos Glück úr, ez a Rákóczi út 5 szám alatt volt a Griff szálló, és azt ő átvette ezt a szállót, átalakította, és ebből lett a Pannonia szálloda, ami hát egy a maga korában, de szerintem mai napig is ugye megállná a helyét. Egy fantasztikus hely volt. Hát leginkább ugye a konyhája volt nagyon-nagyon híres neves, és nem is volt olcsó, azt nem lehet mondani, már az akkori korban sem. Úgyhogy oda tényleg olyanok jártak, olyan előkelőségek, amely politikusok, meg arisztokrácia, meg hogy mondjam, hát pénzemberek is, akik hát megengedhették ezt maguknak, de nyilvánvalóan egy elképesztően jó minőségű konyha volt. Nem véletlen, hogy a párizsi Café Anglaishez hasonlították. Hát természetesen, hát ugye manapság már nehéz megmondani, hogy ez mennyire igaz, vagy hogy mennyire helytálló volt ez az összehasonlítás. Hát árban és étlap gazdagságban, hát lehetett mondani, hogy nagyon-nagyon hasonló volt a Café Anglaishez, de azért azt mondom, hogy ha már így mindenféle egyéb olvasmányaimból azért az derül ki, hogy aki nagyon előkelően ebédelt, az okvetlenül a Café Anglaishban ebédelt. Már nem volt a világon ínyenc, aki sóvárogva ne csettintett volna egyet a nyelvével, amikor arról a tündérkonyháról hallott, vagy olvasott. Oda jártak a muszka nagyhercegek, indiai nábobok, mert ugye hát akkor még az ideges gyomrú Amerika nem szállított Párizsnak nábobokat, akkor még Indiából mentek. Ugye? Tehát szóval három világrész legnotoriusabb pazarlói jártak oda, és hát ezek között persze nem egy magyar mágnás is. És ott ebédelgettek, hát 200-300 frankon alul nem igen jutott terítékhez a vendég. Hát meg nem mondom, hogy mennyi lehetett ez 1880-as években az a 200-300 frank, de úgy sejtem, hogy hát hagyd ne számoljam át, mert biztos valami téves számot mondok, nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon sok volt. És hát ugye a Pannoniai étlapján is ugye voltak nagyon komoly ételek, és oda is egyébként olyanok jártak, mint a Café Anglaishba, de az egy különbség volt, hogy valójában ennek a Pannoniának bármennyire is Glück uram igen jól csinálta ezt, és tényleg mindent megtett, de mégse lehet azt mondani, hogy lett volna egy valamilyen emblematikus olyan, de nem is valami sült vagy mártás, hanem, és itt jön a nagy kérdés, leves. Mert ugye az lett volna az igazi, a Café Anglaisban, és mindjárt rátérünk erre, ott megszületett ez a bizonyos leves. És ez, mivel hogy ha van egy ilyen leves, ugye az, az közkincsé kell tenni. Az mindenkinek elérhetővé kell tenni. Valójában ezt gondolta a bordói származású Delhomme, aki egyébként a Café Anglaist a maga idején alapította és vezette. És hát ez a Glück is volt egy ilyen aranyszívű ember, de valahogy, és ő is biztos nagyon sokat cselekedett fele barátai boldogulásáért. De valahogy ebben a dologban valahogy mégiscsak elmaradt a Delhomme úrtól. Tehát itt ebben a Café Anglaisban született az úgynevezett germini leves. Hát ez a Delhomme, ez egy ilyen büszke ember volt, Gaszkonyból származott, ami mondjuk körülbelül megfelel annak, hogyha mondjuk magyar vidéket akarnánk találni, amihez a Makacs Gaszkonyhoz hasonló, akkor mondjuk Sáros megyei, azt mondhatnánk. De hát ki emlékszik már ezekre, úgyhogy inkább nem is erőltetem. Hát óriási borszakértő volt egyébként ez a Delhomme úr, és hát a Café Anglais pincéje, ugye mesés borok voltak, egyébként ez hozzátegő a Glück frigyesében is ott volt minden, de az az érdekes, ugye, hogy itt nem csak a pince, itt a padlás is számított Delhomme úrnál, mint ahogy egyébként érdekes, ebben is egy kicsit hasonló volt a Glückéhez, ugye a Glücknek volt fantasztikus könyvtára, az valahol fönt volt, ugye ez lent ugye a pince, ahol a borok voltak, tehát, hogy érdekes ez a hasonlóság, de maradjunk egyelőre ennél a Café Anglaisnél. Hát ott voltak, olyan borok voltak, hogy hát ennek a legjobb mondjuk a 18. századból, 19. század elejéről származott. Volt ott százesztendős konyak, Barras, luxemburgi pincéjéből volt egy-két palac, Marie Antoinette boraiból, volt a néhai Metternich rajnaiából is. És itt a hordók között terítettek a kiválasztottaknak, és ilyenkor leves után egy-egy korty jutott a vendégeknek a 18. század nektárjából is. A padlásra, ahol tömérdek asztal nemű volt elhelyezve, fehér szekrényekben még válogatottabb társaságot szokott meghívni Delhomme úr, hát csak ilyen nagy esetek alkalmával. Legfőjebb 8-10 embert. A helységben írisz és verbéna illat terjengett a szekrényekből, és csönd volt. A bulvár zaja, mint médongás, alig ér föl már oda a 6. emeletre. Az étrend egyszerű, rövid, 3-4, de micsoda fogások. A remeklése remekei. Na, és itt ezen a padláson találták először a levesek levesét, a germinit, amelyről még Brillás Savarin sem tudott semmit. Mondjuk korábban született a boldogtalan, tehát azért. És erről levesül a konyha poétája, Musselé, himnuszokat zengett, amikor közkincsé lett a leves receptje. Mert ugye ez egy fontos dolog, hogy közkincsé vált. Tehát nem titkolták. Heten ültek az asztalnál, és a történelmi pillanatban, hát ugye így őrzi a história az emléküket, ott volt Léon Bertrand, a vadászlap, az a Journal de Chasseur szerkesztője, egy jókedvű, gömbölyű ember. Ott volt Bertrand tábornok fia, azé a Bertrandé, aki Napóleon mellett maradt Szent-Ilona szigetén is. Léon Bertrandról azon kívül, hogy a germini leves első tálalásán részt vett, még azt jegyezte föl a história, hogy csodálatosan tudta utánozni a kürt szót. Bármit is jelentsen ez. Ott volt Lacroix, a színész és drámaíró. Elmés társalgó, az öreg Dumas cimborája. És ott volt Saint-Georges Marquis, a bulvárok hőse, a múlt század gavallérjainak gavallérja egy fél századon át, képzelhetjük. Ez emlékezetes időben már nem lehetett tudni, hogy hány esztendős. Vagy 200 színdarabhoz munkatársakodott, balett, opera, vígopera, vodvi, vígjáték, értett mindenhez. Neve 1823-ban volt először színlapon. Dolgozott Donizettivel, Flottóval, Alévivel, hát és nem is tudom még felsorolni, kikkel. És hát őt tartották Coislin Marquis-val együtt Franciaország legudvariasabb emberének. Bajusza daliásan fölkefélve, ugye ahogy kell, feketébb volt a feketénél, haja göndörítve, sasorra, és olyan hódítóan tudott nézni, mint Dumas vitézei. Szertartásos, mint egy spanyol udvarmester. És ezen az estén mély lila kabátban volt. Fekete bársonygalléral, sárga piké mellénybe, apró csipke, bodoros, zsabús, piros zsabóval, piros sejemharisnya, ragyogó, fénymázas, kivágott cipellők. Látom magam előtt. Gondozott fehér kezén sok gyűrű, kézelgője csipke. Ő, mint hasonlíthatatlan szakértő vett részt az estebéden. Hát erről tényleg csak az jut eszembe, hát, hogyha én nem is öltözöm így, de valószínűleg az a legudvariasabb ember sem vagyok Magyarországon sem. De mindenképpen meghívtak volna engem egy ilyen leves bemutatóra. Egész biztos manapság is még előfordul. Hát majd igyekszem, majd figyelek, hogy legyen rajtam sejemharisnya, vagy esetleg valamilyen feltűnő ruhanemű. Na mindesetre ott volt ő, mint szakértő, és hát ugye a Párizs szakácsai áhítattal rebegték a nevét, hát állítólag az én nevemet is szokták rebegni. Azt nem tudom, hogy áhítatta le, de hát nagyon remélem, nagyon szeretném, de elképzelhető, hogy átkokat szórnak, nem? Na mindegy, hát áhítat, átok, valamelyik majd megfogom. Volt ott egyébként egy muszka tábornok is, Torzomborz bajusszal, és hát de ő mondjuk nem is volt olyan fontos ebben, hát nyilván, mert hogy neki minden étel tetszett, szóval soha nem mondott sem egyikről se valami, hogy mondjam, negatívat, úgyhogy ő csak állandóan ezzel azt mondta, hogy nem tudom, hogy fantasztikus, gyönyörű minden ételre. Na, hát és ő pont fél nyolckor ültek asztalhoz, és hát gyönyörűen volt terítve, ugye keményített abrosz, meg szevré porcelán, és volt 3-12 ágú ezüst gyertyatartó, és kristálypalackokban, mint olvasztott rubin és topáz, piros és fehér bor. Az asztal közepén kosárban rózsa és minden vendég előtt gyűszű nagyságától a keheig egy csapat pohár. És akkor Delhomme bizonyos, hát ünnepélyesen felállt. Uraim, az önök tiszteletére van szerencsém egy új levest tálaltatni. Lesznek kegyesek véleményt mondani róla. Na, ez az a pillanat, ugye ez milyen szép. Tehát itt azért van kockázat, így kiteszi ma jó, hogy biztos olyanokat hív, akik nagyobbára, ugye jobbára az ő hívei, de mégiscsak ugye ez egy óriási pillanat, és hát akár elsülhet másképp is. És hát akkor föltárult az ajtó, és belépett a maître d'hôtel, és nyomában három frakkos, fehér nyakkendős pincér. Na hát ilyeneket szeretnék látni ma is. Az egyik pincér, a középső, lefedett. Vert ezüst medencében hozta a levest, amely egyébként egy ezüst tálcám volt. A levesmerő kanarat egy harmadik ezüst tálon hozták, és a parás fölött aranyossá pirított apró zsemle szeletkéket. Ilyet csak álmodni lehet. A szolgáló személyzet egy pillanat alatt tányért váltott, és a hideg tányér helyébe langymeleg porcelán került az asztalra. Hát ez bizony így illik. És a metrodotel kezében a merőkanállal megkerült az asztalt, nemes mozdulattal mérve a tányerokra párolgó levest. Színe teljes sárga volt, és mint keleti márványon az erezett, haloványzöld, sóska foszlány árnyalta. Nagyjából én is így szoktam erről. Ugye? Vagy nem? Vagy most ilyen nagyképűen hangzik? Na, hát ismertek. Na, hát viccelek. És tehát sóska foszlány árnyalta. Micsoda illat. Egy-két pillanatig csak a kanalak csendülése és egy-egy megelégedett aztán, mint a zápor. Remek, fölséges, mennyei, csodálatos, Delhomme, szólott az izgatottságtól kipirulva a Márki. Ki alkotta egy remek művet? Kérdezte. Halkan szerényen válaszolt Delhomme, Márki úr, e leves szerzője Duglery, a főkonyhamester. Jöjjön ide, lelkesedett a Márki, látni akarom őt. A főkonyhamester Duglery felballagott a padlásra. Szépen fölment. Szerény volt, kicsit mosolygott, de szemében ragyogott az alkotó diadala. Duglery csak ugyan nagy művész volt. Rendesen gálában, talpig feketében ő állította össze a Café Anglais étrendjét, ő kóstolta meg a mártásokat, és oktatta szakácsait a mester elnéző türelmével. Hát ma is el kellene egy ilyen elnéző türelmű mester, ugye? Vagy vannak ilyenek? Sajnos délelőttönként eljárt a Börzére. A lóverseny akkor még nem volt annyira népszerű pincéri körökben, és ott veszítette el azt, amit halhatatlan főzőkanalával szerzett. Ez nem tudom, van-e ma ilyen játékos séfek, de lehet, hogy vannak. A Márki csettintett nyelvével asztalkendőjéhez törölte ajakát. Micsoda íromány, nagyon jó. Az asztalkendőn élénk kármin folt maradt. Fölállt, megölelte a főkonyhamestert, és hangjában rezgett a könyv, és mondván, Duglery, ez nem leves, ez remek mű, és miként szándékozik ön elnevezni egy csodát? A Hitelbank érdemes igazgatója Germini nevéről szándékozom elnevezni, Germini levesnek. Hát úgy csak sejtem, hogy vajon ez miért történhetett, nem? Hogy mondjuk, ezt most így elképzelem maiba, nem? Amikor a séf már tényleg fűnek fának tartozik, de hát még mindig kap hitelt. És ugye hát akkor egy fantasztikus levest fog készíteni, és a Hitelbank tulajdonosa, elnök vezérigazgató nevét adom ennek a levesnek. Hát, ha így hosszabb ideig eltűri a tartozásokat, vagy ad még kedvezményt. Na, szóval Germini levesnek hívta, és nos tehát Duglery, én mondom önnek, én. Elleves, a Germini leves halhatatlan lesz. Így szólott a Márki, és újból megtörölte az ajkait. És akkor megkérdezte tőle, hogy hajlandó volna velünk közölni titkát? És akkor a Duglery semmi, nem volt egy probléma. A Duglery elővette a jegyzőkönyvét, és ő elolvasta. Azt mondja, végy egy hosszúkás cipót zsemletésztából. Vagdald vékony szeletkékre, pirítsad meg, és ráncsad vajba. Aztán helyezd el a leveses tál fenekén. Főzd ki vajban egy jó marék sóskát, aztán törjed át az egészet szitán, és levét öntsed a leveses tálba a pirított cipószeletekre. Védj jó húslevest, törjed beléje 6 tojás sárgáját, minden vendégre 2 tojás sárgája jusson, Főzzed, s keverd össze lassú tűzön mindaddig, amíg kocsonyássá válik. Akkor öntsed a levestába, és szolgáld fel azonnal. Hát így, ez az a leves, szerintem érdemes most, van most soska? Van, szerintem. Akkor vegyetek soskát, ezt így kell elkészíteni, mindenki próbálja ki, és úgy érezheti magát, mint a Café Anglaisben volna. Szevasztok, legjobbakat még egyet mondok, hogy nem tudom, ugye az eredeti szöveget, amit itt ugye bőven idéztem, ki írta, mert egy álnéven írta alá, azt hiszem Tallér néven, tehát nem néztem utána, hogy kiről van szó, de tiszteletben tartottam a szövegét, és hát így veletek is közöltem. Ennyit mára. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.